Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Belehelyezni ebbe az egészbe. Jó napot kívánok! Zentai Péter vagyok, elnézést, nem vettem észre, hogy megkezdődött a műsor. A piros fény egyszerűen nem látható a számomra, mert a szememet leköti a vendégem, Kerner Zsolt, ugye a 24.hu vezető külpolitikai szakértője, szervusz!
Jó reggelt, vagy délutánt!
Némelykor úgy két havonta, három havonta meghívlak, hogy vagy telefonon, vagy személyesen segíts bennünket eligazodni a világ nagy dolgai között. A világon értem a hazánkat, épp annyira, mint a Közel-Keletet, Ukrajnát, Észak-Koreát, az Egyesült Államokat, az ottani elnökválasztást. De azon is gondolkozom, hogy te, hadd kérdezzem meg, és ezzel nem akarlak megbántani, te hány éves vagy?
Ez erős kérdésekkel indít, az 36.
36. Jó, nálam már sokkal fiatalabb vagy, de azon gondolkozom, hogy volt-e olyan világ az én életemben, hogy egy 70 éves ember egy 36 éves kollégát kérdez, hogy hogyan látja a dolgokat. És ez nem azért érdekes, mert hogy a korosztályok között összefonódás, igaz?
Egyetértesz, hogy összefonódás. Abszolút, de látom, hogy alásod a tekintélyemet a műsorban már most.
De ez nem a... Ne, hát ez... Most jön a fordulat. A fordulat az az, hogy én valóban ezt tartom helyesnek, és hogyha 20-valahány éves lennél, akkor is helyesnek, és az a fantasztikus, hogy az emberek nagy része itthon is, Amerikában is, Oroszországban is elfogadják a 20 éves embertől, hogy tud annyira okos lenni, sőt, okosabb tud lenni természetesen, mint egy 70 éves kolléga, és azért tud ma okosabb lenni, mondom én, és nem tudom, hogy igazam van, mert mindannyian ugyanazokhoz nagyjából az információkhoz hozzájuthatunk, és innentől kezdve az agyunkat működtetjük, asszociálunk, és szintetizálunk, és amit kimondunk a szintézisből, nagy valószínűséggel van értelme.
Hát nagy valószínűséggel, nem minden esetben azért, de erőlegezzük meg, persze.
Minden lehetne értelme?
Ebben szerintem egyébként sokkal fontosabb az, hogy egy viszont konzekvens gondolatmenet alapján olvasd a híreket, meg gondolkodj a világról. Tehát nem is az, hogy hozzáférünk-e minden információhoz, mert nyilván minden információhoz senki nem fér hozzá, hiszen olyan mennyiség információ van, amit nem tudunk befogadni és földolgozni, de hogy azokat az információkat, azokat egyrészt megválogass, hogy mi az, amikhez hozzáférsz, mi az, amiket elolvasol, és azokat nagyjából ugyanazzal a logikai gondolatmenettel próbáld egybepakolni, és ugyanazokat a kérdéseket tedd fel magadnak, amikor a híreket olvasod. De egyébként értem, hogy miért mondod ezt.
Azért, mert ilyen világban nem éltem korábban. Tehát nem volt ilyen, ezt hidd el. A tekintélye volt annak, és eleve bölcsnek lett nyilvánítva az, aki ugyanabban a azon a szakterületen tevékenykedik, és többet élt meg. Viszont, és nem tudom, hogy ebben igazam van-e, olyan dolgok előtt vagyunk, amilyenek előtt nem igazából voltunk, és ez elsősorban a technológiai fejlődésnek köszönhető, hogy tudnélik, az, hogy miként gondolkodunk, az alapvetően azáltal van befolyásolva, hogy milyen algoritmusok közepette szerezzük be a híreinket, és egyáltalán a különböző gondolati iskolák, azok nincsenek határok a gondolati iskolák között. Tehát valaki lehet úgymond liberális, de bizonyos kérdésekben borzasztóan az ellenkezőjét képviseli, és fordítva. Tehát ez korábban nem volt olyan, konzekvensen lehetett egy bizonyos iskolán belül a természettudományokat is, és a társadalomtudományokat, és minden új tudományt egybegyűjteni. Most ez nem lehetséges.
Én, ugye ez valahol egyébként a konzervatív világnak az ilyen leépülése is, nem? Tehát ugye a konzervativizmus meg az alapvetően ennek a jobboldali világképnek, én egy elég konzervatív embernek tartom magam, ezt a részét ezt nem...
Konzervatívnak tartod magad.
Hát a klasszikus értelemben, ami értem, átfedésben van a liberális, hát egy vallásos szabadpiacpárti ember vagyok, de hogy a a konzervativizmusnak azt a részét, amire most a leépülést értem, az a status quo tisztelete és elismerése, a tekintély elismerése, az nekem egy tök nehezen befogadható dolog, és szerintem ez egy ilyen generációs különbség, mert mindenkinek az lett, és egy sok szempontból ugyanolyan meritokratikus a működés, csak mondjuk mást értünk merit alatt, ez egy más az érdem, amit, amit elismerünk.
Amikor hallgattad esetleg, biztos, hogy hallgattad, akárcsak én, október 23-án Orbán Viktor, a 61 éves Orbán Viktor és a 42-43 éves Magyar Péternek a beszédét.
Szerintem akkor, idősebb már a magyar, tessék? Nem? Idősebb már a magyar,
nem? Nem, azt hiszem 43 maximum.
Igen?
Igen. De, de ugye az, ő mindenképpen ahhoz az iskolához tartozik, amelynek nincsen, amelynek tagjai gátlástalanabbak tudnak lenni. Uh-huh. Nem azért, mert a hatalom az erő, ahogy Orbán Viktor gátlástalanságát szerintem az ereje, az institucionális ereje, és az, hogy én már letettem az asztalra, adja, hanem az, hogy milyen önbecsülés, milyen önértékelése van, és hogy fölméri azt, hogy miért is ne engedhetném meg magamnak szűrés, tehát polok közvélemény kutatások alapján, hogy én magamat a Magyarország legerősebb kormányzati ellenfelének tudjam nyilvánítani, és ennek égisze alatt tudok beszélni. Ez korábban ezt nem lehetett megcsinálni.
De pont ez az ennek a konzervatív világnak a leépülése, ez pont Orbán Viktorékkal kezdődött el, nem? 90 környékén, amikor volt ez a csomó vidékre felköltözött, tehetséges, liberális fiatal, akik azt érezték, hogy de hát részben azért is, mert ők vidékről felköltözött emberek, és nem nagy könyvtárba születtek,
hanem egy fontos tenniük kellett érte.
Igen, hogy ezért ők képességesebbek, meg tehetségesebbek, mint azok, akik itt voltak, akár akkor is, hogyha idősebbek náluk, és éreztek magukban felhatalmazottságot arra, hogy lépjenek. És szerintem ez az Orbán személyiségképnek ez az alapja, ez mert a felhatalmazottság érzése az egyébként nem csak tehát az egy szakmai eszköz a politikában és az újságírásban is, mert különben folyamatosan kérdeznéd magadtól, hogy ezt most miért pont mi ketten beszélgetünk, meg miért én ülök itt, hogyha nincs meg az a típusú felhatalmazottságérzés, hogy ezt neked kell elmondani, mert azt érzed, hogy te tudod jól elmondani, és ez a politikában is ugyanígy van. Szerintem ez tök jellemző rá.
Mi esetünkben az a próbája, hogy van-e felhatalmazottságod vagy sem, hogy én, aki már régebben élek és figyelem, úgy gondolom, hogy veled az írásaid alapján úgy tudok beszélni, hogy tanulhatok tőled, és azt gondolom, hogy az én közönségemnek, amit te tudsz, az érdekes lehet. Az ő felhatalmazottságukon belül azt láttuk, hogy tegnap, vagy a minap, hogy az Orbán Viktor beszédéhez gyűjtötték az embereket, hozták vidékről, vagy bárhonnan buszokkal az embereket, ahogy ez most már rituálisan így megy. Amikor először beszélt március 15-én a Magyar Péter, akkor az ő esetében a felhatalmazottságnak tesztje az volt, hogy oda ment egy csomó, 10, 20, 30, hát 50 ezer ember.
Te ugye, amikor a Partizánnak adta az első interjúját.
Akkor 2,5 millióan megnéztem.
Hát mikor emlékeztél utoljára olyanra, hogy ugye az, most, hogy nem a tévé az uralkodó médium, mikor volt utoljára olyan, hogy vasárnap este mindenki ott ült a tévé előtt, és ugyanazt nézte. Hát én a feleségemmel ott ültünk a nappaliban, és együtt néztünk valamit a tévére kivetítve. Igen. És hogy ilyen 1000 éve nem volt, és ráadásul, hogyha megnézted a számokat, akkor többen nézték ezt az interjút élőben, mint a választási műsorát a Partizánnak. Szóval, hogy az volt szerintem mert ugye ez minden esetben a felhatalmazottság az egy illúzió a politikában is, mint a hatalom, és az újságírásban is, meg Orbánnál is, de hát van ennek visszacsatolása, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy újságírónak elolvassák X mennyiség ember a cikkeit, megnézték a Magyar Pétert, már akkor is kíváncsiak voltak rá ennyien, de igazából az utána lévő két interjúra is ennyien voltak kíváncsiak, tehát hogy már onnan is jött egy ilyen borzasztó felhatalmazás, és utána igen, amit mondasz, ez az első.
De ez a rávetült a két beszéd tartalmára, illetőleg rávetült arra, hogy mennyire hitelesen tud beszélni az egyik, és mennyire a másik. Az a tömeg, amelyik spontán jött össze, azért tudott ilyen mértékben csápolni, ha úgy tetszik, vagy úgy viselkedni, mint hogyha egy koncerten lenne, ahol az ő sztárja, kedvence fellép, Mert van valami olyasmi a fellépésben, amitől hitelessé válik, hogy ez az, akire én gondolok. Nem kell csalódás.
Hát persze, de mire hiteles? Tehát, szerintem ebben volt most elkezdem promózni a saját újságunkat. Igen. Szóval van nekünk egy új műsorunk, amit most előfizetéses lett a 24.hu, és hogyha valaki a csúcs csomagra fizet elő, akkor van egy havi beszélgetés a Pető Péter főszerkesztőnek, a Bita Daninak, aki az én közvetlen főnököm, és a Török Gábornak. Tehát havonta van egy török ügyes nevű beszélgetés, és abban az elsőben pont erről beszélt egyébként Török Gábor, ami szerintem nagyon érdekes volt, hogy a Magyar Péter az egy kalapács az ellenzéknek, és hogy ezért nem lehet leépíteni olyanokkal, amikor azt mondod róla, hogy ez egy agresszív, gátlástalan ember, amikor ezt mondja ugye a fideszes média.
Mert nem hiszem, csak a fideszesek, a bal oldalon is ezt mondják, akik nem szeretik.
Igen. De hát ugye akik meg abban hisznek, hogy ő egy kalapács, ami egy dologra alkalmas, hogy lebontsa ezt a rendszert, azoknak milyen más kalapács kellene, mint egy agresszív, egy gátlástalan, igen, kalapács. És ebből a szempontból, tehát ugye attól függ, mire van valakinek felhatalmazása, mert hogy arra van-e felhatalmazása, hogy építsen egy olyan ernyőpártot, ami esetleg meg tudja verni ezt a rendszert a most létező választási rendszerben? Ja, lehet. Én nem tudom egyébként, hogy arra van-e neki, vagy látszik-e felhatalmazása, hogy utána egy másik Magyarországot építsen. Egyébként sokat beszél erről, szóval simán lehet, hogy vannak elegen, akik elhiszik ezt, és emiatt lesz felhatalmazása.
Hogy ezt a rendszert választások nyomán le lehet váltani.
Hát de nem is csak azt, hogy le lehet-e váltani. Ugye egyrészt a leváltás kérdés, azt mondtam, hogy tök érdekes dolog lesz, és most ehhez nagyon jó tanulópénz lesz az, ami mondjuk Amerikában történik, akkor, hogyha nem Donald Trump nyeri meg a választásokat.
Ha nem Donald Trump.
Igen, akkor így nézzük majd meg, hogy mi fog történni, és hogy húzza ki az alkotmányos rend azt, hogy az egyik oldal, ami majdnem ugyanakkor, mint a másik, folyamatosan megkérdőjelezi az alkotmányos rendet és a választások következményeit, és hogy annak milyen veszélye van esetleg Magyarországra nézve. Szóval ez nem lesz azért egy annyira egyszerű meccs, ráadásul ugye egy olyan országban élünk, ahova nem tudom, közvagyon jelentős része közalapítványokban van kiszervezve, szinte visszavehetetlenül, tehát itt kétharmados többséggel lehet kb. Visszavenni egy csomó mindent, feles többséggel nem is. Mondjuk a mostani választási rendszer az ugye annyiban ebben előny, hogy viszonylag kis előnyel is kétharmados többséget lehet szerezni a győztes kompenzáció miatt. De hát, hogy oké, leváltjuk, tehát hogy még ha feltételezzük is, hogy egyébként ebben a választási rendszerben le lehet váltani a kormányt, valószínűleg le lehet, mert hogy nem arra a politikai felállásra találtak ki a Fidesz, ami most van, hogy két nagy párt versenyez egymással, ebben ugyanis kompetitív ez a választási rendszer, hanem arra találták ki, ami volt a centrális erőtérre, mert ott nem lehet megverni a Fideszt ebben a rendszerben, de hogy milyen utána? Tehát, hogy van-e valakiben látnak-e arra felhatalmazás, hogy akkor Magyar Péter lesz az, aki, nem tudom, jó Magyarországot épít?
Konkrétan október 23-a ezzel kapcsolatosan azt juttatta az eszembe, legalábbis az Orbán beszéd, hogy ő neki nincs érdeke, nem fűződik érdeke ennek a rendszernek ahhoz, hogy 2026-ban rendes választások legyenek, és mindaz a nagyon borús közeljövő kép, amiket így vagy úgy fölfest a világ állapotáról, és arról, hogy Magyarországot kvázi a saját szövetségeseink akarják a rendet, a magyar rendet megdönteni, tehát és bábkormányt akarnak hozni a mi szövetség, az országnak a hivatalos szövetségesei, nem a ellenségeink. Ezeket mondja, befejezem, az a lényeg a dolognak, hogyha ő ezeket a dolgokat mondja, akkor ő akár ezekkel a szövegekkel, és ezt nem egyszer mondja, hanem az ő propagandagépezet állandóan mondja, és folyamatosan mondja Kövér László, évek óta mondja, ő már korábban is beszélt ilyenekről, hogy felkészítik a nemzetet arra, hogy itt, ha nem lesznek választások, az egy olyan rendkívüli állapotnak az oka lesz, amit nem én a hatalom készít elő, hanem belekényszerítenek bennünket egy rendkívüli állapotba, mert külső erők, azok a mi szövetségeseink, a NATO, az Európai Unió élén, az Egyesült Államokkal, pláne, hogyha Kamala Harris-szal az élen, a Wall Street szervezésében, a nemzetellenes, a migránsokat, a nemzetre erőltető erők fognak egy olyan helyzetet kialakítani, amikor már nem lehet másként, csak rendcsinálással, és végső megoldást kell találni totális megoldást, totális győzelmet kell aratni, ahogy például egy demokratikus országban, Izraelben a vezető totális megoldást keres, ő mondta szó szerint, totális megoldásra van szükség, és ennek az egyik része az, hogy ki kell tenni a Gázából az összes arabot. Itt pedig az a végső megoldás, hogy ki kell tenni azokat az ország fővonalából, akik a nyugatnak a bábjaiként viselkednének, mert agymosodtak.
Én ennyire extrém, nem látom a dolgot, de egyébként ebben az irányban nem is felmerült egy csomó kérdés, amikor hallgattam az Orbán beszédét. Ez a beszéd sokkal durvább volt ebből a szempontból, mint bármelyik korábbi beszéd az Európai Unióval szemben. Viszont tehát, hogy az, hogy nem lennének választások, én ezt nem tudom elképzelni, nem lennének választások, viszont azt el tudom képzelni, tehát, hogy mi a logikai következménye annak, hogyha azt mondjuk, hogy ide külsőrök egy bábkormányt akarnak tenni, akkor annak akár az is lehet logikai következménye, hogy egyrészt ezt meg kell akadályozni olyan módon, hogy hozzányúlunk a választási rendszerhez, ami ellensúlyozza az általunk vélt külső beavatkozást, de simán van még esélyük, hiszen ez kiderült már, hogy fél egy évvel a választások előtt is simán belenyúlnak a rendszerbe, hogyha arról van szó. Ez az egyik. A másik meg, hogyha nem nyúlnak bele a rendszerbe, de egy ilyen vád után elvesztik a választást, akkor ugye mi a logikus következménye annak, hogyha egy szerintük külső erőszakol rájuk egy bábkormányt, hogy ez a bábkormány illegitim, és hogy elfogadják-e, ezért erre céloztam egyébként az előbb arra, hogy mi lesz az Egyesült Államokban a Trumpék, hogy elfogadják-e az elvesztett választást adott esetben, vagy mi lesz utána a jogi harc, és hogy ki tudják kényszeríteni valaki, hogy elfogadják a... De ezek tényleg ilyen legrosszabb szenárió, tehát
szerintem nem légből kapott és fantázia, hanem igenis erre vannak minták a történelemben, még a Törökországban folyamatosan ilyesfajta mintákkal játszott az elmúlt 20 évben, különösen az elmúlt 15 évben.
De igen, de azért Erdogan. Ott is sikerült, hogy ott azért, hogyha nem is ugye a parlamenti, de hogy legalább az önkormányzati választásokon a vereségeket elismerték, és átadták a hatalmat.
Az önkormányzatoknál itt is elismerik.
Igen.
Önállók mind... Jó, de
azért ne haladjunk ennyire.
Nem, de az október 23-ai beszéd...
Feltételezünk több dolgot, egyrészt azt, hogy Magyar Péterek meg tudják verni Orbán Viktort egy választáson, ami szerintem nem egy eldöntött dolog.
Magyar Péternél láttattad azt, hogy a pasas... ugyebár most újabban valóban azt mondja, hogy 2026-ban meg kell nyerni, meg kell verni, tehát egy rendes demokratikus keretek közötti dolgot ad elő, ez szerintem azért csinálja, hogy ne foghassák rá, hogy ő nem demokrata.
De hát mi más csinálna? Tehát, hogy ez az egyetlen.
Hát azt mondanak rá, amit akarnak, hogy sötétben bujkáló ellenforradalmával, vagy az én fiatal koromban mondták. Hát miért is ne? Ha már azt mondják, hogy lefeküdt az Európai Uniónak, a Webernek a kutyussa. Hát tudod, hogy amikor én gyerek voltam, akkor még nem, de a láncos kutya, a kutyaszó, a kutyaszó az a kínai totalitárius rendszerben, az oroszban, a magyar kelet-európai nyelvben folyamatosan visszatér ezekben a rendszerekben. A Tito, ugye, Josipos Tito, igen. Ugye, kutya volt. A kutya az, aki láncra köthető, aki megsimogatható, ott fekszik előttem, és azt csinál,
ugod. Igen, de egyébként meg, hogyha megnézzük, hogy konkrét, tehát, hogy tudják-e irányítani az EPP-ben a Magyar Pétert, az egyelőre nem úgy tűnik, hogy tudják, mert kezdjük az elején ennek az egésznek, hogy ugye az Orbán azt mondja, hogy az Európai Unió akar a fejünkre ültetni valakit. Ez annyiban igaz, hogy az Európai Néppárt és annak a vezetése az gyakorlatilag nyíltan hadat üzent a Fidesznek. Tehát ez tényleg egy tök egyértelmű üzenet. Már miközben volt a parlamenti meghallgatása a Soros elnökség programjáról, és ott felszólalt a magyar is, akkor is kiposztoltak már egy olyan képet, hogy Orbán Viktornak mennie kell. Teljesen egyértelmű volt az üzenet. Ez annyiban durva, hogy az Európai Néppárt az messze a legnagyobb nyertese volt ennek az európai parlamenti választásnak, és most így gyakorlatilag leuralják a jobb oldalt, sőt az egész EU-t. Tehát, hogy az Európai Parlamentben, ugye az övék a legnagyobb frakció, ők adják az elnököt az Európai Bizottságban, a legtöbb párthoz tartozó biztost ők fogják adni, és ővék az elnök. Az Európai Tanácsban ők adják a legtöbb miniszterelnököt. Ugyanott az elnök nem az ővék, hanem a szocialistáké, de és ez volt az egyetlen ember, akit ugye Orbán Viktor megszavazott, az egyetlen szocialista Portugáliából, az António Costa. És tehát, hogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon erős dolog lett az Európai Néppárt, és tök egyértelmű az üzenet, hogy ők nem akarják. Most végre találtak maguknak egy, az egy tarthatatlan helyzet volt nekik, hogy itt van Európa legnagyobb konzervatív pártcsaládja, aminek nincsen magyar tagja, mióta a Fidesz kilépett. Ugye ezek azok az emberek, akik másfél évtizeden keresztül Orbán Viktor szövetségesei voltak, mielőtt most azzal vádolná, hogy meg akarják buktatni, és ugye ebből a pártcsaládból elvileg mi önként szálltunk ki, ugye nem szállhattunk volna ki önként, mindegy, kiraktak volna minket, ha nem szállunk ki, de Orbán Viktor itt pedig itt egy olyan döntést hozott meg, na, a saját maga, amihez a pártnak is szavaznia kellett volna, tehát ez egy ilyen jogilag elég furcsa lépés volt, nem önként szálltuk ki, kiraktak minket közvetlenül a CEU elüldözése után, és itt két dolog, ami nekem még érdekes ezzel kapcsolatban, egyrészt az, hogy hova tűnt Soros György. Nem nagyon hallottunk Soros György machinációira az elmúlt időszakban, teljesen átvette a helyét az Európai Unió.
Valószínűleg a 94. évében.
Ja, de ott a fia, Alex Soros, akire rá lehet húzni.
Senki nem tud
adatni. Vagy annyira karikatúraszerű lett az egész, hogy már nem működik.
De most
és a másik meg, hogy ki fogja behívni november elején ezt az ellenséget. Tehát mindenki ide fog jönni az Európai Unióból. Orbán Viktor, Magyarország az Európai Unió tanácsának Soros elnöke.
Mi a tanulság?
Itt lesz egy, hát az, hogy ez az egész egy ilyen kitalált, tehát soha nem állt távol ennyire a valóságtól az, amiről Orbán Viktor beszél, hogy itt lesz egy informális EU csúcs, az összes vezető ide fog jönni. Orbán Viktor, mint az EU Soros vezetője, fogja a szerintem Magyarországot leigázó és bábkormányt állítani akaró embereket körbevezetgetni Budapesten.
Jó.
Szóval ez egy érdekes koncepció.
Most nehogy valószínűleg a hallgatóinknak a nagy része, te is én, tudjuk, hogy maga az egész rendszer úgy, ahogy van, most már egyre nyilvánvalóbban, bármelyik paramétert nézzük, hazugságokra épül. Tehát maga az egész egy hamis dolog, fék, és ez az életveszélyes benne, hogy fék alapon minden, tehát minden hazugságra épül, minden oszlop. Na most
de azt szerintem érdemes megjegyezni, hogy mennyire. Tehát, hogy ez nem mindig volt azért ennyire durva, hogy az volt mindig, hogy a Fidesz állításaiban volt egy alapvető igazság mag,
amiből kiindultak.
De nincs. Tehát, hogy ez nem létezik. Jó. És pont a Ruf Bálint beszélt erről az egyik adásukban múltkor, hogy így, amikor nézed a köztévét, és minden hazugság rajta. Tehát az alapvető hozzáállás, minden. A történet, a személyek, minden hazugság.
Minden hazugság, minden kitaláció. Na de ha így van, akkor miért légből kapott, vagy miért nem lehet komolyan foglalkozni azzal a véleményemmel, szerintem valószínűleg sokan veled egyetemben, de nem biztos, hülyeségnek tartják. Én úgy gondolom, hogy ez a beszéd arra való felkészítés volt az Orbán Viktor részéről, hogy készüljünk, de nem csak fel, hát ez már régóta meg, hogy az ellenség az nyugat, az ellenség az az Európai Unió, az ellenség az a NATO. A barátaink pedig kimondottan talán Kína inkább megnevezett, Oroszországról nem mondják, hogy a barátaink, de facto azonban nyilvánvalóvá teszik. Hát nem arról van szó, hogy ugyanaz a helyzet, mint a néppárt esetében volt. Hogy kiléptek önkéntesen. Nem arról azt üzenik mindenkinek, aki azt hallgatja éjjel-nappal, hogy cikizik, fikázzák, gonoszkodnak, heccelnek az Európai Unió ellen. Úgy, ahogy van, úgy rossz. Így mutatják be. Hát akkor miért vagyunk benne? Ezt kérdezheti a nép. Hát azért, mert ki kell akkor lépni.
Én értem, hogy mire gondolsz, és szerintem az van, hogy itt hogy ugye egy csomószor, amiben így beleszugerálják magukat ezekbe a praktikus politikai narratívákba, azt a vezetés alatti rész az el is hiszi egy idő után. Tehát a minden egyes állításukat Soros Györgyről, ami egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen politikai hetsz volt, egy trollkodás az elején, azt magukévá tették egyébként a fideszes elit, és hátteret magyaráztak mögé, hogy oké, Soros György, még konkrétan nem is ő, akkor ez egy eufemizmus a világot uraló liberális pénzhatalomra, és hogy ezekről így meggyőzik magukat, mert minden rendes lobbista, csak akkor tudsz érvelni a termék mellett, ha hiszel benne. És ezért a jó lobbisták azok elhiszik, hogy az ő termékük a legjobb. De szerintem itt Orbán Viktor ebben azért különböző. Ugye, ebben a rendszerben egy ember hoz döntést, és az Orbán Viktor. Igen. És ő azért bizonyos pontokon találkozik a valósággal. És a valóság a kilépéssel kapcsolatban az, egyrészt, hogy azoknak az államoknak, amelyekkel most ilyen szövetségesi viszonyt játszunk el, Kína és Oroszország, ezeknek egyetlen érték van Magyarországban, az, hogy mi tagjai vagyunk a NATO-nak és az EU-nak. De semmi más nem értékes bennünk. Se az ország mérete, se a katonai erő, se az elhelyezkedés, nem különösebben.
De ennek ellenére ők elhiszik, hogy van keresni valónk.
De Orbán Viktor szerintem nem. Tehát, hogy ott azért a tetején szerintem találkozik. Mert hogy az, hogy ezekben van. Persze, azt tehát, hogy ő találkozik. Aki a döntéseket hozza, az találkozik a valósággal. Olyan ponton, hogy neki át kell gondolnia, hogyha ezeknek mi nem lennénk a tagjai, akkor velünk nem állna szóba ki, akkor nem hoznának ide akkumulátorgyárakat. Ez az egyik. A másik meg, hogy ugye láthattuk, hogy mi történt a világ egyik legnagyobb gazdaságával, az Egyesült Királysággal, miután kiléptek az EU-ból. Pont még egyszer promózom a saját újságunkat, van egy Della nevű gazdasági podcastunk, van az Orbán Krisztián, aki közgondolkodó beszélt erről, ugyanez volt a kérdés, amit föltettek neki, EU-s kilépéssel mi lenne. És ott tök logikusan le van vezetve, hogy még ha fel is merül ez a gondolat, olyan tragikus következményei lennének, hogy a kilépésünk bejelentésének a pillanatában összeomlana a teljes magyar gazdaság. De hogy nem csak nem kellene várni a kilépésre, mert amikor elszánnánk munkat, akkor...
A körítés, amiket hozzátesz, és keretekbe helyezi ezt az egész gonoszkodást, vagy lenézést az európai, a nyugata ellenében felmutat, az mind abba a keretbe kerül, hogy az Európai Unió tulajdonképpen életképtelen. Uh-huh. Tehát egy ilyen versenyfutás az idővel, hogy mi megelőzzük a korunk, az, ami be fog következni.
Volt azért egy nagyon jó része, igen, én is ezt gondolom, de hogy igen, az Orbán azt játsza, hogy ugye ő a legrégebb óta hivatalban lévő államfő az egész EU-ban most már, vagy kormányfő, és ezért eljátsz ezt az európai államférfit, aki csak Európa versenyképességért aggódik, és volt egy pont az európai parlamenti vitában, amikor a Magyar Péter bemondta, hogy de hát ez egy olyan országnak a vezetője, ahol tudom, 70 euró nyugdíj és 30 euró a családi pótlék. És hogy azok olyan döbbenetes számok mindenkinek, akik előtt el tudja játszani ezt, mert nem feltételezik Brüsszelből, ahol a szegény emberek is úgy élnek, mint Magyarországon a középosztály, hogy meg a nyugati államokból, hogy itt tényleg ilyen pénzek vannak. Oké, lehet, hogy statisztikákban látták már, hogy egyébként a keleti vidékeken, meg a vidéki Magyarországon és Romániában milyen nyugdíjak vannak, meg ilyenek, de nem szembesülnek ezzel a számmal, hogy tényleg ennek az embernek az országában ilyen mennyiségű pénzből élnek emberek, és az azonnal szétveri ezt az imidzset, hogy te egy...
Hol veri szét?
Brüsszelben.
De tehát, Magyarországon nem, a magyar embereknek adják elő azt, hogy gyűlöljék az Európai Uniót. Ha ma Debrecenben, Pécset, vagy Békéscsabán, vagy kisebb településeken beszélgetsz emberekkel, főleg gazdákkal, azok tényleg komolyan gondolják, hogy jó, az Orbán, nem, sok lopás, stb., de Magyarországnak eleve nem érdeke ez az egész. Milyen jó származik belőle?
Ha megnézed az Euróbarométernek a felmérését, akkor azt mondják, hogy ez fölött mindig támogatjuk az Európai Uniót.
Próbáljunk ki a buszon beszélgetni, akár Budapesten is emberekkel. Lehet, hogy nagyobb azok, akik beszélnek olyanokat, hogy Európa, meg ilyesmi, azokban van egy gyűlölet esetleg Orbánnal szemben, de nem szisztematikusan, nem arról van szó, hogy ők Orbánnak a nyugatellenességét, vagy a bármilyen konkrét cselekedet, hanem úgy gondolják, hogy ez már régóta a hatalmon van, és eleve visszaél, és lop a családjának, stb. De az biztos, hogy heccelik az embereket most már szisztematikusan a nyugati Persze. szövetség ellen, és kérdezem én, miért? Mire föl? Hol a cél? Nem igaz, hogy az Orbán Viktor az elmúlt évtizedekben bármikor céltalanul csináltan kampányait, mindig voltak fontos célok.
De
miért csinálja?
Kétféle cél lehet. Nekem egy viszonylag régi állításom, hogy Magyarországnak jelenleg nincsen, ezt én külpolitikának gondolom. Azt is, ami befele jön ebből üzenetként. Nyilván van egy praktikus oka.
Hol van olyan Európai Uniós ország, ahol megmerni csinálni bárki?
Nincs másik, persze. persze, nincs másik. De hogy én azt gondolom, hogy azért...
Ilyen kockázatot miért vállalnak?
Mert sehol nem válik el annyira az ország külpolitikája és a vezető külpolitikája, mint nálunk. De szerintem a Magyarországnak nem nagyon van külpolitikája. Ma Orbán Viktornak van külpolitikája.
De Szijjártónak és minden is van, egyes... mint egy ilyen harmadik világban, mintha önálló döntéseket
volna. Hát szerintem az egy ilyen elég kötött pálya most már, amin ő mozog, és nem is véletlenül. De hogy alapvetően minden, a kormány összes külpolitikai lépése az arra törekszik, hogy Orbán Viktor kormányának nagyobb legyen a politikai mozgástere. Tehát nem arra, mint minden más ország esetében törekedne, hogy az ország állampolgárai szabadabban mozogjanak, szabadabban kereskedjenek, gazdagabbak legyenek, több erőforráshoz férjenek hozzá, és nagyobb biztonságban legyenek, hanem arra, és mondjuk ott van az amerikai választás, ahol tényleg, hogyha megnézed a konkrét számadatokat, akkor azt látod, hogy a Trump kormányzat alatt fele annyi volt az exportunk Amerikában, mint Biden alatt. És alacsony volt az
tehát
export.
Akkor, hanem arra...
És alacsonyabb volt, mint Obama alatt. Tehát, hogy nehéz lenne megmondani, hogy gazdasági szempontból a Trump kormányzat miért volt jó Magyarországnak, de azt nagyon könnyű megmondani, hogy politikai okból miért volt jó Orbán Viktornak, mert az a kormány nem küldött ide olyan nagykövetet, aki azt mondta, hogy aki folyamatosan de... arról beszélt, hogy Orbán Viktor, hogy
tiporja a saját. Most mondod, hogy a Biden kormány alatt, ebben nagykövet alatt jobban fejlődött a gazdasági kapcsolatok Amerikával.
Igen,
mint a,
de közben meg itt, volt David Pressman, aki meg jó, nem engedett neki politikai mozgásteret.
Sőt, ezt az embernek a lejáratása sokkal könnyebb.
Ez azért nem feltétlenül igaz szerintem, mert ugye voltak olyan lépések, amiknek következménye is volt.
Például
amikor szankciós listára helyeztek egy magyar állampolgárt és két oroszt a Nemzetközi Beruházási Bankkal, amikor kiraktak minket, vagy változtattak a vízummentességi státuszunkon.
Igen, nehezebben kapnak magyar állampolgárok vízumot, de hát ez semmi.
Nem,
hát
azért
90%-a magyarokon soha az életben nem fog eljutni, és soha nem is jutott el az Egyesült Államokba.
Hát de van egy elég jelentős réteg, aki viszont megélhetésből utazik egy csomószer, és a turista vízum.
De azok találnak más, Új-Zélandot, Ausztráliát, ugyanolyan messze hát, van, de... és be tudnak jutni oda. Az Egyesült Államok nem akkora nagy hely most.
Hát de nem, hát a top 3 export-import partnerünk egyike. Tehát Magyarország, Magyarországnak a az Európai Unió, így egyben, Németország és az Egyesült Államok. Ez a három top gazdasági partner.
Így van.
És nincs, a megközelítőleg sincs más országot.
De nincsenek a magyar-amerikai kereskedelmi kapcsolatok fővonalát, cseppet sem érinti az, hogy a Pressman felemeli a szavát ezért.
Hát a kettős
azért.
Adóztatás kivezetése meg már igen.
Az
tehát
volt
itt
az
nagyon komoly lépések voltak, és oké, most mondhatjuk egyenként mindegyikről, hogy ezek kicsik, de együtt meg már egy elég jelentős. Jó. És főleg, hogyha kikerülünk, ugye ez az, hogy az ESTA-t, a belépési engedélyt azt két évről egyszerű alkalomra csökkentették, az egy konkrét lépés, de az egy figyelmeztetés. Ez az Egyesült Államok partnereinél...
Hova tudnak még eljutni?
Hát kiraknak minket a vízummentességi programba, ami egy jelentős...
Jelentős dolog, Istenem,
az egy gazdasági üzenet, minden alkalommal. A vízummentességi programban 40 ország van benne. Az Egyesült Államok elit partnerei a világban. Ez a klub, ez azt üzeni, hogy te a civilizált nyugati világ része vagy az Egyesült Államok szempontjából. És mivel még mindig egy unipoláris világban élünk alapvetően, gazdaságilag mindenképp, ha az Egyesült Államok nem gondolja rólad azt, hogy te egy megbízható partner vagy, akkor mások se fogják azt gondolni.
Miből állna, ha az Orbán Viktor nem szidalmazná az Európai Uniót, a NATO-t, de elsőbb az Európai Uniót és az Egyesült Államoknak a demokrata pártját. Ki kényszeríti, mi az, ami miatt ő neki állandóan éjjel-nappal szinte, most túloztam természetesen, mert csak nappal.
Azért kicsit visszavettek amúgy, nem tudom, miért a Harris a jelölt. Én nekem erre van magyarázatom, hogy
a szabályosan beavatkoznak az amerikai belügyekbe.
Persze, rengeteg pénzt is költünk el erre.
Hát akkor most ne arra, hogy mi kényszeríti? Mi van akkor, hogyha ha vereség szenved a Trump. Nem értem, hogy na, mi ebben az egészben a ráció.
Hogy az volt, hogy annyira rossz volt a politikai kapcsolatunk a demokrata párttal, már a Clinton elnök jelöltsége volt.
De miért kell az Egyesült Államok belügyeibe?
Mindjárt mondom, hogy az Orbán úgy csinál, mintha egyébként egy ilyen kockáztató fogadó roulette játékos lenne. Alapvetően nem az. Nagyon biztos dolgokra fogad csak. Amikor a Biden indult a Trump-al szemben, akkor az, hogy itt Trump lesz a következő elnök, és valószínűleg a házban és a szenátusban is republikánus többség lesz, az egy nagyon biztos dolognak tűnt. És mivel amúgy is borzasztó nehéz lett volna javítani a demokratákkal a kapcsolaton, ezért azt az energiát nem próbálták meg belerakni, hogy arra is nyissanak, hanem rámentek ezerrel arra, hogy jó, akkor megtoljuk a Trumpot, majdnem biztosnak tűnik, hogy ő fog nyerni, és az többszörösen visszahozza majd a befektetés árát. És itt nem képzelték el, mert én nekem ez is egy feltételezés, hogy a republikánus pártban és a Fideszben is meglepetés volt, hogy Biden visszalépett és Harris lett a jelölt. Mert ezek a pártok úgy működnek, hogy nincs az a párton belüli ilyen szenior elit, aki képes rávenni a vezetőjét, hogy hátrébb lépjen. El tudod képzelni, hogy Orbán Viktornak valaki a párton belül azt mondja, hogy Viktor, nem neked kéne indulni, mert más jobban nyer. A republikánusok már se tudta senki megmondani Trumpnak. Nem tudták elképzelni, hogy van olyan lehetőség, hogy nem Biden fog indulni. És az egy nagyon biztos fogadásnak tűnt.
Ugyanezt kérdezem. Mi az, ami miatt Orbán Viktornak ellentétben minden más Európai Uniós kormánynak a vezetőjével szemben, Szlovákiát mondhatnánk, vagy Dániát mondhatnánk, senkinek nem jut eszébe, hogy Dodik szakadár szerb vezetőre tegyen a versenyben. Tehát arra számítson, hogy ki fog szakadni Szerbia, a szerb köztársaság és valami módon egy föderációba lép Szerbiába. Beavatkozás. Szlovákiába benyomtak menekülteket, bármint, hogy migránsokat, kiengedtek akkor migráns csempészeket. Beleavatkoznak Ukrajna belügyeibe. Romániában mondják el az évi rendes nagy nemzeti stratégiai beszédeket. Oroszországnak gyakorlatilag a partnerei. Mi az, ami itt a logika, ha nem az, hogy ők választottak? Európai Unió és Európa fölbomlásának a lehetőségét vélik érezni, és erre tesznek, nem, és nem külön-külön.
Szerintem nem. Szerintem egyrészt az van, hogy ezeknek a lépéseknek az oka majdnem mindegyik esetben Oroszország.
Oroszország.
Viszont amelyik esetekben meg nem, igen, Oroszország érdekeit képviseli.
Kongóban is, Ecuador, Egyenlítői Guineában is, és Csádban is.
Igen.
És ráadásul Ecuadorban,
de Boszniában is. De Boszniában is egyébként.
Ausztriában
is tulajdonképpen, mert ugye mondjuk Ausztrián nem látottak,
mondani, hogy akkor Magyarország az Európai Uniónak a tagja akar maradni úgy, hogy a világ minden részén orosz érdekeket képvisel.
Igen, és szerintem az összes szövetségesünk, mert ez a kérdés nagyjából ilyen hangnemben merül föl most.
De ne harag, ugye, hát azoknak a szövetségeseknek előbb-utóbb meg kell érnie a gondolatnak, hogy eddig és ne tovább,
szerintem ilyen nincs. Ez már megérett egyébként, és hát láthatjuk,
ha megérett, akkor az európai néppártban
például megérett ez a gondolat.
Az európai néppártban megérett,
az a legjelentősebb európai pártcsalád, és nem hagyomány ezeknek a pártcsaládokat, hogy beavatkozzanak nemzeti
választásokban. Minden egyes szavával, amit október 23-án elmondott, nem kell itt megérni semminek. Ő maga int búcsút ezekkel a szavakkal a nyugatban.
Egyrészt ugye az van, hogy az Európai Unióból csak kilépni lehet, kitenni nem. És akkor itt van ez van egy ilyen soft kizárás még kb., hogy akkor úgy fejlődik tovább az EU, hogy idővel kikerülünk belőle. Én tök összinten nem gondolom, hogy kilépnének. Szerintem ez nem realitás. Nem lesz Magyarország, hogy kilépjen belőle.
Mi van akkor, hogyha valóban az Európai Uniónak nincs tovább minőségi fejlődési lehetősége, mert a ráció az, bármennyire nem szeretjük is, hogy egyre több és több nemzeti szuverenitási jogkört le kell építeni ahhoz, hogy valóban versenyképes legyen
a Kínával is,
de valójában ennél sokkal többre lenne szükség, miközben a Európa szerte azok a pártok valóban erősödnek, és a tömegek körében erősödik, és különösen
De a választásokon meg nem. És hogyha megnézzük az Európai Unió elmúlt 10 évét, akkor az egyre inkább folyamatosan föderálisabbá váló szervezet lett, ahol a választásokon messze nem ezek a szuverenista pártok nyertek. És nézzük meg, hogy hol. Franciaországban nem nyertek a löpenék. Konkrétan Hollandiában nem tudott a szélső jobb.
Azért nem, mert a helyi rendszer, ahogy Ausztriában a szemünk előtt itt és most, ahogy beszélgetünk, lehet látni, hogy az elit, amelyik nem akarja ezeket a radikális nemzeti orbánista pártokat, azok ki minden áron elszigetelik ezeket a pártokat.
Nem az elit,
de nem demokratikus az egész.
Nem, mert Hollandiában egy négypárti koalíció van, aminek része a Wilders pártja.
Ugyanúgy lesz Ausztriában is lehet, hogy
itt nem az elit zárja ki őket, nincs elég szavazójuk ahhoz, hogy egyedül kormányozni tudjanak.
30% körül.
Igen, az nem elég.
Az nem elég.
Még a magyar rendszerben se. Egyébként. Tehát nyilván ezek koalíciókényszeresebb rendszerek, de...
Jó, de ő azt a dinamikát látja ebben, hogy amikor ő először beszélt erről mondjuk 2015-ben, a 30% helyett ezek csak 15% relatíve.
Persze.
És megduplázták, 9 év alatt körülbelül megduplázták. Ez azt jelenti, hogy ez a dinamika folytatódik. Orbán, mint brand, vagy ellenszenvesen, vagy szimpatikusan, inkább ellenszenvesen, de az egész nyugati médiában, beleértve az amerikai médiát, az indiait, a kínait, egy brand, ismert név. Ez az ember az, aki felforgatóként van számon tartva, és a felforgatók tudjuk a 30-as évekből is, a végén elérik a céljukat, mert az a lényeg a felforgatóknál, hogy nem veszik őket komolyan.
Szerintem őt már komolyan veszik. Tehát itt már nincs ilyen, hogy ezt a kockázatot ne látnák benne. És mondom,
akkor miért
együtt...
tartják meg?
Miért tartják meg? Hát nem
mert
ők döntenek róla. Mert
vannak kényszerű, hogy megtartsák.
Nem, hát nem ők döntenek róla, hanem a magyar választó.
Ott, vacsorázott a Macronnál.
Nem, ez egy Magyarországon népszerű politikus. Tehát
Macronnál vacsorázott ugye 23-a igen. után. Mikor 23-án elmondta azt a beszédet, amiben az egész
nagyon jó munkakapcsolat volt. Közöttük mindig nagyon jó munkakapcsolat volt. Semmiben nem értenek egyet, de tudnak együtt dolgozni. Ez a politika cinizmusa valamennyire, de hát most neki, tehát így nem kell a, ugye az Európai Unió nagyon megszenvedte, amikor elvesztették a briteket. Nem szeretnének még egy országot elveszteni, soha nem az volt a cél, hogy Magyarország ne legyen tagja az Európai Uniónak.
Ebből él az Orbán Viktor, hogy tudja, hogy azok félnek, hogy a Magyarország kilépne. Több úgy érzi, hogy azok azt hiszik, tehát hát ő mindent megenged
magának. Azt hiszem, hogy ez nekünk lenne rosszabb, hogyha kilépnénk mindnekik.
Igen, ez világos, de nem.
Ők se szeretnék,
úgy gondolja,
persze.
Hogy az neki jó. Azért, mert állandóan ebben a műsorban is róla beszélünk. Mindenki, akár akarjuk, akár nem. A világon mindenütt urbanizációról beszélnek a legkülönbözőbb országokban. Oroszországnak az ügyét miért nem lehet valami módon a magyarok szem elé.
Szerintem nagyon sok minden múlik ebben az amerikai választáson. Meglátjuk, most mindenki Amerikára figyel, most semmi nem történik a világpolitikában, Európában se, sehol se.
Jó, ha te úgy gondolod, hogy egyik napra a másikra sok mindent tud megváltozni, tegyük fel, hogy kihirdetik november 8-án, hogy Donald Trump nyerte a választást. Abban az esetben kérdezem én, mit tud történni, mi lesz más?
Az lesz más, ott nagyon, hogyha Donald Trump nyer, akkor nagyon hirtelen nem lesznek változások, akkor az lesz, hogy Európának a most még irányító többsége az arra fog rájönni, hogy teljesen egyedül maradtak, és az Orbán kihívással egyszerre szembesülve a Trump kihívással meg fognak próbálni egy csomó olyan reformot agresszívan végigvinni az Európai Unión, ami az Európai Unió irányíthatóságának a növelésére irányul
tehát
majd.
Akkor az nem jó az Orbánnak.
Szerintem egyik verzió se jó. Tehát én nem
egyik kifejlet se
jó. Politikai mozgástér szempontjából jobb neki a Trump, mert ő lesz akkor az az ember, aki föl tudja hívni egy telefonnal Donald Trumpot.
Igen. De az ott, hogy beszélgetni, azon
meg Magyarországnak nem lesz jobb.
Nem lesz jobb.
Nem.
Tehát nem lesz az hatás, hogy tegyük föl, hogy Trump nyer, akkor az Európai Unió kvázi elindul az összeomlás folyamatában.
De, hogy is nem. Az Európai Unió az ennél már nagyobb kríziseket is kibírt, de az Európai Unió kríziseknél lép előre. Minden egyes alkalommal az van, hogy csak
tehát
akkor fejlődik
ez az
tovább, hogyha krízis
hibája.
Van.
Azt lehet mondani, hogy Orbán Viktor számítási
szerintem
hibája
Orbán Viktor
had,
nagyon
hogy rosszul méri föl ezt.
Szerintem ő nagyon jól érzi a magyar néplelket, de a
nyugat-európai... Rosszul érzi. Igen, ez valószínűleg. Ebbe kapaszkodhatunk, mert egyébként nem Berenti Iván, ez a 95 éves magyar, nem tudom, te emlékszel-e még az ő nevére, a Berenti Iván annak idején a legismertebb magyar tudósok egyike volt, és most onnan Kaliforniából adott nekem interjút, és akkor azt mondta, egyetlen haszna az lesz Trump győzelmének, hogy az Európai Uniót egybe kovácsolja.
Igen, szerintem ez Harrisnél is így lesz, csak kevésbé direkten, mert annyira befelé forduló lesz a Harris kormány is, és Trumpnál egy konkrét következmény lesz még, ami szintén nagyon rossz Magyarországnak, a 100 vagy 200 ezerekos büntető vám gyűrű, amivel a Trump fenyegetőzik, ez a mániája, ezt azonnal be fogja vezetni, sokkal rosszabb lesz exporten.
Te hiszed, hogy ez bevezeti?
Persze.
Mondd, mert ezt a részét talán nagyon kevesen ismerik. Borzasztó nagy befolyásra tehet szert egy új Trump kormányban a Elon Musk. Musk. Uh-huh. Elon Musknak a jelenségét sokan csak a Tesla miatt ismerik, az egyszerű emberek milliói Magyarországon, de Elon Musk sokkal több, mint a Tesla.
Persze.
Bemutatnád-e azt az arcát, amiben te vagy veszélyt, vagy jót látsz, mind Amerika, mind a világ számára, vagy amiben rosszat látsz, mind a kettő szemszögében?
Szerintem Elon Musk egy nagyon furcsán ambiciózus figura. Egyrészt egy zseni, az látszik majdnem minden egyes cégéből, de azért az is látszik, hogy azok a cégei mennek jól, amiket nem ő vezet. Tehát a SpaceX-t azt nem ő vezeti a hétköznapokban.
Tehát az van a bizonyos világ
irányuló kutatási tevékenysége. Előrevitte az amerikai űripart, az a SpaceX, azt nem ő vezeti a mindennapokban. Megvette a Twittert, az katasztrófa, hogy az üzemel, azt egy
üzemben átnevezte
X-re. Ott a Tesla, ami most a Musk azt mondta most, hogy egyébként nem megy rosszul, de azért nagyon sokan aggódnak amiatt, hogy milyen irányba megy ez a cég. És egyébként pedig egy ilyen permanensen online ember, akinek az agya egy kicsit látványosan ráment arra, hogy folyamatosan online van. Egyébként is egy ilyen elég furcsa valahol a spektrumon lévő figura.
De az ilyen emberek, ha hatalom közelébe kerülnek, akkor van-e minta arra, hogy mivé váljanak ilyen sötét háttéremberként? Nem tudom,
mert hát ő így ambicionálja magát, hogy ő nagyon miniszterelnök lesz.
Igen, de valójában egy exhibicionista ember. Persze, de tehát ő nem tud háttérben maradni, csak nekem azt mondja.
Mindenki, aki azt gondolja magára, hogy J.D. Vance-től Elon Muskig, hogy ő majd háttérminiszterelnök lesz, azok valahol mind félreértik Donald Trumpot. Mert Donald Trump lesz a legnagyobb kutya mind közül, és hogy a pillanatra azt érzi. És a Muskot már az előző ciklusában is rendesen megregulázta.
Mit szólsz ahhoz, hogy mind Trumpról, mind Muskról megírják, lehet, hogy csak választási okoknál fogva kitalálják a történet, de szerintem ez vannak bizonyítékok, hogy mind a kettő az elmúlt 3 évben folyamatosan rendszeresen kapcsolatban állt Putyinnal.
Hát, és ugye nem csak róluk, hanem ott van mondjuk, érdemes utánnézni az összes most vezető republikánusnak, Tulsi Gabbard a Robert Kennedyig, vagy bárki másik.
Hogy mindegyiknek volt kapcsolat az oroszokhoz.
Van egy ilyen külső hostile takeover, egy ilyen ellenséges hatalomátvétel a republikánus párton belül. Ezek közül én egy jelentős résznél látok egy nagyon szoros kapcsolatot, vagy nem nagyon szoros, de legalábbis egy létező kapcsolatot Oroszországgal, miközben hagyományosan a republikánus párt intézményi hátterén belül nem látok ilyet. Tehát, hogy még mindig létezik a párt maga, ahol nincs ilyen kapcsolat.
De van ez az Oroszország barátai koalíció, amik felsorakoznak új republikánusok.
Én nem feltételezem egyébként, hogy ők Oroszországot szolgálnak, nem, alapvetően.
Csak egyszerűen ők nem tudják, hogy azt
de jobbak
szolgálják,
lennének Oroszországnak, igen.
Na de mi van akkor, ha Orbán Viktor ezt tudja? Hogy ők nem tudják, hogy miközben azok susmorognak ott egymással, oroszok meg adnak nekik jó tanácsokat, vagy mit tudom én, tehát jó viszonyt akarnak építeni, ők nem tudják, hogy közben be vannak szervezve. Tehát sok
én szerintem Orbán Viktor a Trump megválasztását azt nem az orosz érdekek felől, hanem önigazolásként nézni.
Hiszen az egyetlen Viktor... dolog, amiben Orbán Viktor nem orosz érdekeket szolgál, az a Trump támogatás. Ezt akarod mondani?
Nem, szerintem
mindenre azt mondtad, hogy orosz érdekeket szolgál.
Hát azért nem mindenre, egy csomó szempontból.
Minek van Csádban, minek van Bosznia-Hercegovinában?
De például a Szlovákia, meg Szlovénia, meg ezek ott a saját politikai érdekét szolgálják.
De az
tehát a szövetségkeresés.
Egyre az orosz érdek egyébként, igen?
Hát időnként igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor az elején eldöntött, hogy Ukrajna nem fog nyerni Oroszországgal szemben, és ez egy önigazolás lesz neki, hogyha ez beteljesedik.
És a Trump az csupán arra önigazolás, hogy jól megmondtam előre, hogy ő lesz
hogy
az elnök, és
látta, hogy ez így fog történni.
Egy olyan dologra fogadott, amivel látványosan tudhatja mutatni azt, hogy ő látja a dolgokat.
Igen, de azért én abszolút túlzásnak érzem a teljes magyar külpolitikát felrakni arra, hogy Orbán Viktornak így igaza legyen. De szerintem nem éri
de
meg.
De valószínűleg erről van csupán
most,
szó.
Igen.
Na jó, de akkor megint visszajöttünk az elejéhez, és így lesz kerek a történet. Ha egy országban az a dolog reális, hogy tulajdonképpen az országnak a külpolitikája az, hogy Orbán Viktornak sikerélményei legyenek, az országnak hogy sikerélményei legyenek, hát ez bukásra van ítélve. Hát nem igaz, hogy ezen az alapon hosszú távon, most már nem is hosszú távon, belátható időn belül nem bukik meg az egész.
Hát mi lenne a bukás?
Hát, hogy mondjuk az, hogy Orbánnak távoznia kell. Az egy bukás.
Hát nem tudom. Nem feltétlenül. Van egy csomóféle bukás, van gazdasági bukás is, vannak
de hát ezek átfog, mind rá fog omlani. Ha mind, azt mondod, hogy minden fundamentum hazugság. Azt mondod, hogy minden, amit mondanak, hazugság. Azt mondod, hogy minden, amit csinálnak külpolitikában, az orosz érdekeket képvisel, illetőleg a saját önérdekét.
Mert nagy összeomlást várunk, de sose hirtelen összeomlás van. Nézzük meg, hogy mi van a gazdaság.
Nagyon hirtelen vannak az összeomlások.
Van az is, de szerintem most már a bukás a gazdaságban már megtörtént. Tehát, hogy igen. A gazdaságban a nagy újraelosztó rendszereknél, oktatás, egészségügy, mindenhol folyamatosan látjuk már az összeomlást. Tehát ez már az összeomlás, és a külpolitikánkban is látjuk az összeomlást. Igen. Az, ami történik, az már az összeomlás. Ennél hirtelenebb nem feltétlenül lesz, de lehet, hogy lesz, de azt ne akarjuk megélni, szerintem. De
az is egy összeomlás jel, hogyha az emberek többsége tudja, hogy össze van omolva. Mert úgy is lehet, hogy összeomlik, hogy nem tudják az emberek, hogy ez az összeomlás.
Hát beszélj venezuelaiakkal, szerintem összeomlott országokban így egyébként
van, és ott van az
kiválóan
az
lehet évtizedekig élni, vagy hát nem kiválóan, de lehet évtizedekig élni.
Csak hogy nem Európai Uniós tag, és nem NATO tag, és nincs semmilyen szervezetnek nem a tagja, és óriási a szerepük a nagy maffiáknak, akik beépültek a hatalomba, a bűnözői maffiák. Igen. Itt a bűnözői maffiák nem épülhettek be, mert maga az állam
vett át a maffiát,
államosították. Ott nem úgy államosították, ott integrálták persze azokat a bűnözőket.
Ebből a szempontból is kérdés, hogy mi lenne egy kormányváltásnál? Hogy ez a kontroll, ez megszűnik a szervezett bűnözés fölött. Ezek meg olyan kérdések, amikre nem tudunk válaszolni.
Nem tudunk válaszolni. Egyébként akkor mindent egybevetve most azt mondod, hogy ha az amerikai elnök választásra vár a világ, és egy bénultságban van, csak azt hiszük, hogy túlmozgásos dolgok vannak, de ezek csak, látszatok, te se tudod megmondani, hogy miből lenne jobb.
Hát jobb nem, de legalább eldől majd a választás után.
Tessék?
Jó, tehát hogy én nem állítom, hogy jobb lesz, én azt állítom, hogy eldől, hogy merre megy tovább a virág november 5-én. Lehet, hogy lesz egy hét, mire kiderül konkrétan az eredmény, de legalább eldől az, hogy merre megyünk tovább.
De megmondanád diszkréten csak nekem, hogy szerinted Trump vagy Harris lenne jobb
a világnak?
Nem Amerikának. Tehát, hogy melyikben látsz nagyobb fantáziát annak érdekében, hogy mind a hazánkban, mind a környezetben, Közel-Keleten, orosz-ukrán helyzetben, az Európai Unió szemszögéből melyik nél látod azt, hogy hosszabb távon jobban tudunk kijönni.
Én nem voltam olyan ellenséges az első Trump kormányzattal, mint sokan mások, de minden, amit ott szereztem, az a republikánus párt maradéka volt, a régi republikánus párt. Szerintem Harris lenne jobb.
Ma. Szerinted?
Harris.
Harris. Jó. Nagyon érdekes. Elégedett vagy, hogy beszélgettünk? Vagy
én csak mindig elégedett vagyok, hogy beszélgettünk. Vagy, abszolút.
Mert ha nem, akkor tudod, mi vár rád. Köszönöm a figyelmét a hallgatóknak. A vendégem Kerner Zsolt, a 24.hu vezető külpolitikai elemzője volt. Minden jót kívánok mindenkinek!
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.